Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amint írva található Lukács evangéliumában a 20. fejezetben, a 20. verstől a 26. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Lukács evangéliumából szól hozzánk Isten igéje a 20. fejezetből, 20. verstől a 26. versig eképpen. Ezután állandóan szemmel tartották őt, és kémeket küldtek utána, azok igazatnak tettették magukat, hogy Jézust a saját szavaival fogják meg, és átadhassák a hatóságnak és a helytartó hatalmának. Ezek megkérdezték tőle: Mester, tudjuk, hogy helyesen szólsz és tanítasz, és nem vagy személyválogató, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e a császárnak adót fizetnünk, vagy nem? Ő azonban felismerte álnokságukat, és így szólt hozzájuk: Mutassatok nekem egy dénárt. Kinek a képe és felirata van rajta? Ők ezt felelték: A császári. Ő pedig így válaszolt nekik: Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Így tehát nem tudtak belekötni szavaiba a nép előtt, hanem elcsodálkoztak válaszán, és elhallgattak. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk, hogy szívünkbe fogadjuk üzenetünk. Mennyei Atyánk, kérünk téged, taníts bennünket a te bölcsességeddel, hogy felismerjük életünkben a te igazságodat, és megszabaduljunk. Mert csak az igazság tehet bennünket szabaddá. És Jézus Krisztus azért jött ebbe a világba, hogy mindenki, aki vágyakozik az igazság után, az megtalálhassa, és aki keresi az Istent, az meglelje, és elnyerje életében az üdvösséget, megnyerje lelkét, és egész életét odaadhassa az igazságnak. Látod, hogy sokfajta akadály van bennünk az igazsággal szemben. Elbújunk, tagadjuk, hogy nem akarjuk meghallani. Kérjük ezen az Isten tiszteleten, nyisd meg szívünket, nyisd meg testi füleinket és lelki füleinket is, hogy valóban tőled tanítottak legyünk, és megérthessük a te igazságodat, amely üdvözíteni fog bennünket. Így kérünk tehát, légy itt jelen valósággal és lelkeddel, áldj meg bennünket egyen-egyenként. Amen. Kedves testvérek, Istenünk igéje, amelynek alapján a mai napon az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Lukács evangéliumában a 20. fejezetben, a 25. versben elképpen, ő pedig így válaszolt nekik: Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Kedves testvérek, az a történet, amit felolvastam, az bizonyítja, hogy amikor az igazság megérkezik az emberhez, akkor nagyon sokszor abba a tévedésbe esünk, hogy nem akarjuk látni, nem akarunk tudni róla, és inkább kitalálunk különböző kifogásokat, inkább próbáljuk elhallgattatni az igazságot, vagy próbáljuk félre magyarázni, csak nehogy szembe kelljen vele néznünk. Jézus Krisztus tanított, és nem csak barátokat és tisztelőket szerzett ezáltal, hanem ellenségeket is. Mivel tanításában olyan mélyre hatolt, hogy az emberek szívét és gondolatait mutatta meg, és tette nyilvánvalóvá a belső szándékokat, ezért azok az emberek, akik lelepleződtek, és nem akartak világosságra menni az életükkel, azok haragosai lettek Jézusnak. haragudtak rá, ólálkodtak utána. Keresték azt, hogy hogyan tudják törbecsalni őt, és hogyan tudják szavában, tanításában megfogni, megszégyeníteni őt. Ezért aztán úgy kezdődik az első igevers, amit felolvastam, hogy kémeket küldtek utána. Ma ismert szóval ügynököket. Ügynököket küldtek utána, hogy ők valami módon megfigyeljék és törbe csalják, és aztán bizonyítékokat szerezzenek, ami által majd őt át lehet adni a törvénynek, a helytartónak, és el lehet őt ítélni. Tehát abban mesterkedtek Jézus hallgatósága között egyesek, hogy miközben Jézus az igazságot fejti ki, és abban munkálkodik, hogy másokat az üdvösségre vezessen, és embereket gyógyítson, és hihetetlen terhektől szabadítson meg életeket, közben vannak olyanok, akik igazaknak tettetik magukat, beülnek úgymond a tanítványok közé, de közben rossz és olyan szándékkal ülnek be, hogy igazából nem kíváncsiak arra, hogy Jézus mit üzen az ő számukra. Igaznak tettetik magukat, ez azt jelenti, hogy becsületesnek mutatják maguknak, vagyis felvesznek egy állarcot. És mindezt csak azért teszik, hogy várják az alkalmat, mikor lehet lecsapni rá. Hát ebből az indulatból születik ez a furfangos kérdés, kell-e adót fizetni? Ugye, örök nagy téma, főleg akkor, amikor Izrael életében idegen hatalom uralkodik rajtuk a rómaiak, és kell-e adót fizetni a császárnak. Mert hogyha Jézus azt mondja, hogy kell adót fizetni, akkor a császár barátja. Ezért Izrael népe között veszíti el népszerűségét. Ha meg azt mondja, hogy nem kell fizetni adót, akkor meg a császár ellensége. Ezért lehet őt bevádolni. Tehát vannak olyan helyzetek, és vannak olyan kérdések, amelyekre mondhatnánk emberi bölcsességgel, nincsen jó válasz. Mert ha igent mondok, akkor az a baj. Ha nemet mondok, akkor az a baj. Feloldhatatlan ellentétbe kerülünk. És nem tudjuk feloldani ezt az ellentétet. Na, és ebben láthatjuk, ebben a történetben, hogy az Isten bölcsessége a sokkal magasabb szintű, mint az emberi bölcsesség. Mert emberi bölcsesség szerint ebből a helyzetből nincsen kiút. Jézus Krisztus azonban az Isten bölcsességével helyes és jó választ adott. Hadd mondjak el egy történetet, ami kicsit mélyebbre visz. Egy hétköznapi történet. Aranylakodalomra készül egy házaspár. Megtartják az aranylakodalmat, nagy ünnepség van, sürgés, forgás, és végre elmegy az ünneplő sereg. Majd kiül a férj és feleség a verandára, és nézik a naplementét. A férj odafordul a feleségéhez. Drágám, büszke vagyok rád. Mire a feleség ránéz, nem értem, nem hallom. Tudod, hogy hangosabban kell, hogy szólj, mert nem értem, hogy mit mondasz. A férj türelmesen megint ránéz a feleségére, akivel egy hosszú életet leélt. Drágám, büszke vagyok rád. Feleség ingerült lesz, haragos és dühös. Mondtam már, hogy hangosabban mondjad, egyébként én is unlak már, és elegem van belőled. Nem várt fordulat. És miért mondtam el ezt a történetet? Mert Izrael helyzete ilyen az Istennel. Mert Isten az aranylakodalomra készül, amikor Jézus Krisztust elküldte ebbe a világba. Mert Izrael népe az ő szövetségese, úgymond az ő menyasszonya. És elküldte a vőlegényt ebbe a világba. A vőlegényt azonban nem kedvelték. A vőlegényt azonban megutálták. Elegük volt már belőle, és elkezdték őt gyűlölni, és meg akarták ölni. Isten pedig türelmes volt az ő népéhez, és annak ellenére, hogy ilyen indulattal viszonyult Izrael népe a történelem során is, hiszen a megelőző prófétákat is, és mindenkit megköveztek, és nem fogadták a tanításukat, annak ellenére Jézus utoljára elküldte az ő, vagy annak ellenére Isten utoljára elküldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztus. Talán őt meg fogják becsülni. Talán majd ő végre a mennyasszony szívét meg fogja hódítani. Itt azonban pont azt látjuk, hogy éppen az történik, hogy vannak olyanok, akiket Jézus be tudott vinni, és meg tudott szabadítani az Isten országának szabadságára, de vannak olyanok, akik ravassághoz, cselhez folyamodnak, mesterkednek körülötte, és el akarják őt fogni. Miért? Unják már. Unják már, hogy ő tisztább és magasabb igazságokról beszél, és hogy az az igazság és az a valóság, amit Krisztus hirdet, az nem egyezik az ő igazságukkal, és az ő hitükkel és valóságukkal. De nem akarnak megalázkodni, és nem akarják magukat alárendelni Krisztus igazságának. Ezért akarják őt behízelgő magatartással, de mégis a próbára tenni, hogy őket semmi vád ne érje, ó, hát mi ártatlanok voltunk, csak kérdeztünk. De alig várjuk, hogy megkapjuk azt a választ, ami által Jézust végre el tudjuk ítélni. Jézus hogy beszél ezekről az emberekről? Ti azt mondjátok, így beszél a farizeusokról, írástudókról, ha atyáink korában éltünk volna, akkor nem lettünk volna bűntársak a proféták vérében, vagyis mi nem tettük volna azt meg, amit az elődök és ősök megtették, hogy a profétákat elítélték, és vér tapadt úgymond Izrael kezéhez, mert akiket az Isten küldött, azokat ők elítélték. Jézus pedig azt mondja, azzal, hogy azt mondtátok, hogy atyáitok elítélték a prófétákat, és ti magatokat az ő fiaiknak nevezitek, ezzel elismertétek, hogy ti vagytok az ő fiaik, és ugyanazt cselekszitek. Sőt, megrója őket, hogy a próféták sírjait díszítik és gondozzák, miközben az Isten igazságát pedig nem fogadják el, ami megjelent a Krisztusban. Ezért keresztelő Jánosnak például ezt mondja az Isten lelke az ő szolgálatáról, keresztelő János szolgálatáról, az az ő szolgálatának lényege, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse. Milyen érdekes. Nem úgy van ez, hogy általában megszoktuk, hogy az atyák szokták a fiatalokat úgymond a jóra téríteni. Ebben az esetben meg a Szentírás azt mondja, hogy az atyák szívét kell a fiakhoz téríteni, vagyis az Isten fiaihoz, mert az atyák, azok, akik úgymond a hagyomány őrizői, eltértek a helyes útról. És íme megjelent Krisztus, aki a fiak nevében jelent meg, az Isten fiainak nevében, hiszen ő az Isten fia, ő az, aki az atyák szívét a fiakhoz, a jó útra akarja téríteni. Mit jelent ez? Az engedetlenségből, a meggyőzhetetlenségből, a makacságból az igazságra szeretné elvezetni őket. Szelíden, szelíd tanítói szóval. De az igazak bölcsességét megtanulni, az nehéz. Mert akkor le kell mondanom valamiről. A saját igazságomról. Ha kell, a saját meggyőződésemről is. És reformátusi életformánknak is az egyik legfontosabb hitvallása az, hogy a többre tanítatást, a többre tanulást, azt mindig meg kell őriznünk, tehát nem lehet azt hinni, hogy mi birtokoljuk az igazságot, hanem azt kell hinnünk, hogy az igazság jó, ha birtokol bennünket. Ez mindig azt jelenti, hogy készek vagyunk a változásra. Készek vagyunk a nagyobb és teljesebb igazság megismerésére. Ez hogy fejezi ki a Szentírás más helyen? A világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. És amikor itt a világ bölcsességéről beszél, és annak bolondságáról, akkor hasonló kifejezés van benne, mint itt ebben a szövegben, amikor arról beszél, hogy ravassággal, csellel akarják Jézust megfogni. Mert a bölcsesség és a ravasság a szinoníma. Mert amikor a tudásunkat és bölcsességünket rosszra használjuk, akkor a ravasság eszköze lesz az. Ezt a ravasságot viszont amivel az emberek úgymond akadályozzák az Isten bölcsességének megmutatkozását, ezt leplezi le Krisztus, és ez lesz bolondság, vagyis nevetség tárgya lesz. Nevetség tárgya lesz a bolondok, vagyis a bölcsek bölcsessége, bolondság bolondsága lesz az igazi bölcsesség mellett. Ezt láthatjuk tehát ebben a történetben, ahogy Jézus kibújik a csapdából, és megadja a helyes választ. Kinek a képe van az érmén? Kinek a képe van az érmén? A császáré. Ha az ő képe van, az egy dénáron, akkor adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Tökéletes válasz. Ennyivel nagyobb az Isten bölcsessége az emberi bölcsességnél. Az áthidalhatatlan ellentét megszűnik. Mindenkinek adjátok meg azt, amivel tartoztok. A világi fejedelmeknek is, és adjátok meg, amivel tartoztok, a lélek fejedelmének is az Istennek. Mert ti az Isten képmásai vagytok. Adjátok oda magatokat annak az igazságnak, amelyet hirdetek. És akkor helyesen cselekeztek. De ez sem volt elég. Ez a bölcsesség és ez a válasz sem volt elég arra, hogy azok, akik akkor hallották őt, és a szívükben ugye ellenséges indulattal voltak, hogy megtérjenek. Nem volt elég. Csak mire volt elég? Arra, hogy elhallgattak. Sok ember és sok lázadó ember az Isten igazsága előtt nem meghajol, mert azt nem tudja megtenni, mert annyira makacs, csak elhallgat. És ez a hallgatás csak időleges, mint ahogy később látjuk, mert aztán majd fölhergelik a tömeget, mert aztán majd kitalálnak hamis vádakat. Sőt, Pilátus előtt, amikor oda mennek és vádolják Jézust, amikor már elfogták őt, akkor azt hozzák föl vádképpen, amit itt nem tett meg Jézus, hogy arra biztatta a népet, hogy a császárnak nem kell adót fizetni. Mert ő magát királynak vallja. Tehát mi a tanulság ebből? Mindenek az ellenkezőjét is el lehet híresztelni, és semmi köze nincs már a valósághoz sokszor a dolgoknak, hanem csak kényünk, kedvünk szerint tudjuk magyarázni azt, és jaj annak, aki az igazságot elferdíti. És Jézus esetében ez történik. Mindegy az, hogy jó választ adott, mi akkor is kihozzuk belőle azt, amit mi szerettünk volna. Akkor is megmagyarázzuk, és a döntő pillanatban ezzel vádoljuk. De Isten megfogja a bölcseket a maguk ravasságába. És erre egy példát szeretnék elmondani. Egy nő börtönbe került, és nagyon nehezen viselte azt, hogy ő börtönben van, és nem akart ott élni. Több tíz évet kapott, és már azon gondolkodott, hogy valamit tesz az ő életével, mert így nincs értelme. És aztán a börtön évek során megismerkedett az egyik gondnokkal, aki a börtön gondnok volt, és barátság alakult ki közöttük. És volt egy mindennapos esemény, amely mindig meg szokott történni a börtönben, hogyha valaki meghal, akkor megkongatták a lélekharangot, betették őt koporsóba, és kivitték a börtönön kívül a temetőbe, és ott eltemették. Egyszer csak ennek a nőnek egy okos ötletet támadt. Ez az én szabadulásom útja. Valahogy csak ki tudok jutni ebből a börtönből, mégpedig úgy, hogy én belekerülök abba a koporsóba. De élve. Ezért aztán, amikor a gondnokkal találkozott, igyekezett őt meggyőzni, hogy ehhez a cselhez folyamodjanak. A gondnok először nem akart kötélnek állni, de aztán beleegyezett. És eljött a megbeszélt nap, amikor megegyeztek arról, hogy végrehajtják ezt a tervet. A megbeszélt napon este ez a nő kinyitotta a börtöne ajtaját, és kilopakodott, és nagy, persze sötét volt, bement abba a terembe, ahol a koporsót felállították, ahol a következő halott volt elhelyezve, és belebújt mellé. Majd magára húzta a koporsó fedelét. Hallotta a léptek zaját, gondolta, jön a gondnok. Odalépett, az illető persze sötét volt, és leszögezte a koporsó fedelét. Majd rátették a kocsira, megszólalt a lélekharang, és kivitték őt a börtönön kívül. Gondolta magában a nő, most már nem sokáig kell ezt kibírnom, egy kevés idő, és mindjárt szabad leszek. És elkezdett nevetni. Majd beletették őt a koporsóval együtt a sírba, és hallotta, hogy a föld esik rá a koporsóra. Amikor mindez megtörtént, akkor gondolt egyet magában ez a nő, hát megnézem, ki mellé fektettek engem. És meggyújtott egy gyufát a koporsóba. És amikor meggyújtotta azt a gyufát, akkor abban a pillanatban meglátta, hogy a gondnok fekszik mellette. Nincs, aki segítsen. Nem sikerült a terv. Döbbenetes a példa. De ez hasonlatos az, amikor az emberek túl akarnak járni az Isten eszén. Amikor az isteni bölcsességgel szemben saját ravaszkodásainkkal próbálunk ellenállni, és próbáljuk kijátszani az örökké való Isten. Nem fog menni. Isten igazságát nem lehet megcsúfolni, és nem lehet elkerülni mindazt, amiről Isten beszél. Ugyanígy az Isten igazsága győzedelmeskedni fog a világ életében is. Az evangélium fénye a sokkal erősebb és tisztább, mint hogy meg lehetne csúfolni azt. A megtévesztés és a becsapás és a félrevezetés ravasságán az Isten nevet. Ó, azt hiszed, sikerülni fog? Nem fog sikerülni. Mert bizony ott leszünk bezárva mi saját koporsónkban, amit most nevezhetnék a saját bölcsességünknek, a saját igazságunknak. És nincs, aki megmentsen bennünket. Ezért jött tehát Krisztus, hogy megmentsen bennünket, és senki se kerüljön ebbe a nehéz helyzetbe. Hanem mit mond Jézus? Fizesd meg annak az árát. Add meg, amivel tartozol. Az életedben. Add meg, amivel tartozol az embereknek, és add meg, amivel tartozol az Istennek. És szabad leszel. Amikor bűnről beszélünk, és ezt a fogalmat használjuk a Szentírásban, akkor tartozásról beszélünk. Számtalan helyen a Szentírás úgy beszél a bűnről, mint adósságról. Olyan nagymértékű adósságról, amit nem tudunk teljesíteni. Amikor ezt a szót használja Krisztus, hogy add meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené, akkor ez a szó több helyen szerepel a Szentírásban. Például, add meg, amikor te bemész a te belső szobádba, és titkon imádkozol az Istenhez, azt mondja Krisztus, hogy majd Isten, aki titkon figyelő, megadja neked a te szíved kérését, és megadja a te jutalmadat. Ugyanez a kifejezés szerepel. Isten tehát viszonzásul mindent visszaad. Vagy más helyen, amikor a böjtről beszélte, ne úgy böjtöljél, hogy lássák rajtad, hogy ó, szomorú vagyok. Ó, most böjtölök. Hanem úgy böjtölj, hogy szíved szerint böjtölj. Majd más helyen pedig, amikor az utolsó ítéletről beszél, a Szentírás, amikor Krisztus majd megjelenik az ő angyalaival, és ítélni fog, kinek-kinek cselekedete szerint, akkor is ezt a kifejezést használja a Szentírás, hogy akkor megadja majd Krisztus mindenkinek azt, ami jár. Vagy amikor a gonosz szolga átéri azt, hogy az ő adósságát elengedték, aztán majd találkozik az ő szolgatársával, és elkezd vele erőszakoskodni, hogy add meg azt, amivel te tartozol nekem, holott neki sokkal többet elengedett az ő ura, akkor ez a tartozás ott van. Ez ugyanez. Add meg, amivel tartozol. de miközben nekem elengedett mindent az Isten. Én még őrzöm a szívemben, én még felrovom a másiknak, amivel tartozik, pedig én sokkal többel tartoztam, Isten pedig megbocsátott nekem. Tehát mi Isten képe és hasonlatossága vagyunk. Isten képmását hordozzuk. És Jézus Krisztus, amikor megjelent, azt mondja a Szentírás, hogy ő benne vált láthatóvá az Istennek teljessége, ami testileg megjelenhetett. És miért jelent meg Krisztus? Hogy a mi életünk átváltozzon. Ezt megtérésnek mondjuk. Megváltozzon. És dicsőségről dicsőségre haladva, az igazság ismerete által megváltozzon az életünk. Mert minden egyes lépés, amikor felismerjük a Krisztusban az Isten üzenetét, útmutatását és vezetését, igazságát, és annak engedünk, az megváltoztat bennünket. De ugyanígy az ellenkezője is igaz. Minden egyes igazság, amelyet megértettél, de nem engedtél neki, az is megváltoztat, csak keményé tesz. Megkeményedik a szíved, ravasz leszel. Mindig azt keresed, hogyan tudnál kibújni, hogyan tudnád megmagyarázni, hogyan tudnál nem engedni az Isten szavára. Ezt így mondja a Szentírás, hogy megvakítattak azoknak szemei, akik nem látják a Krisztus dicsőségét, akik nem látják a Krisztusban az Isten jelenlétét, azok előtt el van fedezve az evangélium valósága. Mert a gonosz ebben a világban van, és minduntalan próbálja elfedni előlünk az igazságot, a valóságot. Mert abban a pillanatban, ameddig ezt nem tudja megtenni, vagy amikor ezt nem tudja megtenni, onnantól kezdve már nem rabok vagyunk, hanem szabadok. Nem lehet manipulálni, nem lehet félrevezetni, hanem tudni fogjuk, és érteni fogjuk saját magunk életében is az igazságot, és ezért mondja az Isten igéje, hogy akiket a Szentlélek vezet, akikben az Isten lelke van, azok az Istennek fiai. Az Isten lelke pedig elvezet belénket minden igazságra. Ez tehát összekapcsolódik. Tehát hogy tudnám összefoglalni? Mit jelent az, hogy add meg a császárnak, ami a császár, és add meg az Istennek, ami az Istené? Add meg mindenkinek azt, amivel tartozol, de legfőképpen adod a magadat Istennek. Vagyis az élet képzeleted középpontjában, hited középpontjában legyen ott az Isten. Ezt hogy mondja a Szentírás? Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és minden cselekedetedből, imádd őt. Keresd először az Isten országát, és minden megadatik neked, ami azon felül kell és szükséges a te számodra. Egy harmadik példát hagyd mondjak el. Milyen az, amikor az ember meglátja saját képét, úgymond, saját igaz arcát, a Krisztus arcán. Amikor a sóbaba, persze egy kicsit ez a kép nehezen érthető, de azért jó szimbolizálja a lényeget, amikor tegyük fel, egy sóbaba elindul, tudjuk, hogy nem tud elindulni. De ha elindulna, és keresni azt, hogy hová tartozik, és elérkezik a tengerhez. Soha nem látta a tengert. Látja, hogy ott van az a hatalmas tenger, és hullámzik. És megkérdezi a tengertől, ki vagy te? A tenger pedig így válaszol, gyere be, és megtudod. A sóbaba pedig elindul, és megteszi az első lépést a tengerbe, majd a második lépést. És ahogy halad egyre inkább, beljebb, egyre kevesebb marad belőle. És amikor már csak egy egész kis rész marad a sóbabából, akkor felkiált a sóbaba, most már tudom, hogy ki vagyok, és hová tartozom. Ehhez tudnám azt hasonlítani, amikor az ember odaadja magát, önmagát az Istennek. Ennyire természetes dolog ez. Mert annak adom oda magamat, akitől származom, aki teremtett engem, akivel egyé tudok válni, aki által meg tudom találni az igazi önmagamat, és ráismerek saját arcomra, és megszabadulok. és ez boldogság és öröm, és a szabadság. Mert aki Istennek adja magát, az nem lesz szolga, hanem az fiú lesz, az szabad lesz az Isten országában, és megleli a boldogságát, az örömét, a békességét, és boldog lesz. Ezt mondta el tehát Jézus, és erre hívta föl a figyelmét mindazoknak, akik hallgatták őt ebben a példázatában. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, amikor mindenki elmondhatja egyéni könyörgését. Majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Mennyei Atyánk, látod, hogy oly sokszor nehéz engednünk a Te hívásodnak és szavadnak. Milyen sokszor ravaszak vagyunk a magunk igazságában és bölcsességében. Kitérünk a jó és helyes válaszok elől, és tudunk hamis válaszokat adni. Tudunk könnyebbik úton járni, és tudunk nem szembenézni önmagunkkal és a Te akaratoddal, elbújni az igazság elől, tagadni azt, vagy elferdíteni és az ellenkezőjét hirdetni igazságképpen. Így kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy tudjuk megadni mindazt, amivel tartozunk, mind az embereknek, mind a világ felé, és megadni mindazt, amivel tartozunk, Te feléd is. Köszönjük, hogy Te hívsz bennünket önmagadhoz, hogy szabadok legyünk, mert a Te követésed valóban szabaddá tesz bennünket. Így dönts le szívünkbe minden akadályt, elégedetlenséget, megkeményedést, haragot és indulatot. Add meg, hogy megértsük, hogy Te jót akarsz. Kérünk a betegekért, légy az ő gyógyítójuk gyülekezetünkben. És kérünk a gyászolókért, akik elveszítették szeretteiket, Te légy az ő vigasztalójuk. És kérünk Téged, hogy hallgass meg egyéni könyörgéseinket és imádságainkat. Amen. Mennyi Atyánk, hallgass meg kéréseinket, és áld meg életünket. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten kegyelmet tegye készé a mi szívünket, hogy odaadjuk önmagunkat az élő és örökké való Istennek. Amen. Áldás békesség.